Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Isten szent igéjét, melyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, Advent első vasárnapjára, ige hirdetési alapigeként kijelölt. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét, Lukács evangéliumának a 4. fejezetéből a 13. verstől a 21-ig a következőképpen. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott Jézustól egy időre. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt az ő híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette őt mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol fölnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és fölállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel fölkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítette a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig így kezdett hozzájuk szólni. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, a oltár előtti beköszöntő szavakban köszöntöttük az új adventet, az új egyházi esztendőt, advent első vasárnapját, és ez a körítés azt is jelenti bárki számára, hogy lehetne újat kezdeni. Csak ez magunktól nem megy, vagy nem nagyon megy. De azért ugye a lelkünk mélyén sokszor elérkezünk ahhoz a pillanathoz, ahhoz a kínzó pillanathoz, hogy de jó lenne más bőrben lenni, jobb bőrben lenni. Lehetne újat kezdeni. Mi már mindenbe belefáradtunk, ami mögöttünk van. Újat kellene kezdeni. Új egyházi esztendő, advent első vasárnapja. Jézus kora, tehát amikor ő élt, és a mi korunk között van egy óriási szellemi különbség. Az, hogy időbeli különbség 2000 év, ez nem olyan nagy jelentőségű. Sokkal nagyobb jelentőségű, hogy óriási a szellemi különbség. Nehogy azt higgyétek, hogy az a szellemi különbség, hogy akkor vallásosak voltak az emberek, ma meg nem. Nem ez a szellemi különbség. Még csak az sem, hogy akkor jobbak voltak az emberek, ma meg nem. Nem ez a különbség. Jézus kora is a mikorunk között. A különbség az, hogy Jézus korában heves messiási várakozás volt, amikorunkban pedig heveny kétségbeesés van. Már régen vége van minden várakozásnak. A múltkorában, az Egyesült Államokban, mert hol is lenne máshol ilyesmire idő, pénz, ötlet, fantázia, állítólag 1 millió embert kérdeztek meg a úgynevezett jövő kérdését, oda volt írva angolul is, csak én nem merem kimondani, hogy mit vár a jövőtől, és képzeljétek el, 1 millió emberből 95% azt mondta, hogy semmit. Semmit. A semmit várjuk. Jézus kora és a mikorunk között, hát ez a különbség. Jézus korában volt egy heves messiási várakozás, a mikorunkban van egy heveny kétségbeesés. Tehát nem az a különbség, hogy akkor jók voltak az emberek, ma meg rosszak, erről szó nincsen. Akkor volt egy várakozás, messiási várakozás, és képzeljétek el, nem csak a zsidók, ugye szokták mondani, hogy várják, mint a zsidók a messiást. Nos, az ókorban olyan hatalmas, olyan egyetemes, olyan kulturális univerzalitás volt, egyetemesség volt a várakozás, hogy még a római költészetben is megjelent Vergilius eklógái, a negyedik eklóga. Ézsaiáshoz, a prófétához, a zsidó prófétához hasonlóan beszél Vergilius gyermekről, kígyóról, szűzről, aranykorról. A zsidók is, a pogányok is heves várakozásban éltek. Az volt bennük, hogy ez így nem mehet tovább. Biztos, hogy lesz valami változás. És zsidók is, pogányok is várták azt, aki majd átrendezi a világot. Ézsaiás a fő messiás profétáló, a rómaiaknál pedig Vergilius. Képzeljétek el, a középkorban, tehát a középkorban Vergiliust szentté akarták avatni. Éppen azért, mert a negyedik eklógában is, meg még a kilencedikben is nagyon egyértelmű messianisztikus elemeket fogalmazott meg. Úgyhogy a középkorban egy komoly vita alakult ki az akkori teológusok között, hogy szentté avassuk Vergiliust, aki bőven ugye Krisztustól független volt és előtte élt. Heves várakozás, ez volt a korszellem. 1 millió amerikai, 95% azt mondta, hogy a semmit várja. Jó, nem így mondta, hogy a semmit várja, hanem azt mondta, hogy semmit se vár. Csak hogy amikor már eljutunk odáig, hogy semmire se várakozunk, akkor egyszerűen beköltözik az életünkbe a semmi, a vákum semmi. És ez borzalmasan tartalmatlanná teszi az életünket. Jézus korában heves várakozás, messiási várakozás, az a korszellem. Ehhez képest a mai korszellem, a kétségbeesés, a dekadencia, a csüggedés, a pesszimizmus, a semminek nincs értelme. Pedig groteszk az egész. Groteszk az egész annyiban, meg gondoljatok csak bele a következő képletbe. Jézus korában nagyon nagy volt a szegénység. Ha valakinek naponta egyszer volt kielégítő módon ennivalója, az, akinek naponta egyszer a módja megvolt, hogy hát mondjuk úgy, hogy esetleg jól lakjon, nem degeszre, csak egy kicsit úgy jobban jól lakjon, az már jó módúnak számított. Amikorunkban a márkás autóban ülők is, a komfortos lakás lakói is panaszkodnak. Kedves testvérek, érdekes lenne ám a kísérlet, persze, hogy nem tudjuk megcsinálni, csak filmekben lehetséges. Ha egy mai kis fizetésű, hangsúlyozom, mondjuk minimálbér, kis fizetésű ember hirtelen egy időgép segítségével ott teremhetne Jézus korában, ebben az állapotában, ahogy itt van ebben a világban, így felöltözve, a berendezett lakásával, kényelmes fekvőhelyjel, mert hát ráadásul gyékényen aludtak, kényelmes fekvőhelyjel, nem az IKEA-ba vették, hanem gyékény. Felszerelt konyhá, úgy, ahogy felszerelt konyhájával, fürdőszobájával, ebben az állapotban, ha visszakerülne Jézus korába, gondoljátok el, dúsgazdagnak, milliómosnak számítana. Groteszk, ugye? Jézus korában valódi szegénység volt. Amikorunkban lelki szegénység van. Na most a kérdés az, hogy melyik a rosszabb. Én persze nem akarom ezt így eldönteni. Tudom, hogy ma is vannak szegény emberek, nem arról van szó, csak higgyétek el, hogy azok a szegény emberek, ha visszakerülnének Jézus korába, meglepődnének, hogy ők ott dúsgazdagoknak számítanának. Tehát akkor valódi szegénység volt, amikorunkban lelki szegénység van. A valódi szegénység, vagy a lelki szegénység között minőségi különbség van. Az alapvető különbség és jellemző, hogy Jézus korában a messiást várták nagyon, a mikorunkban a lottó számok beolvasását. Térjünk vissza a bibliai történethez. Jézus, a mi Urunk és megváltunk, túl van a 40 napos nagy próbatételen, ezért is kezdődött így, hogy az ördög elvégzett minden kísértést, kint volt Jézus 40 napig a pusztába, étlen szomjan, időjárási viszontagság olyan, amilyen. Túl van ezen a 40 napos próbatételen, mondjuk így, hogy felkészült a messiási szolgálatra, és, mint a modern világban lennénk, mint aki túl van az egyetemen, és a zsebébe van a diploma, hazalátogat a szülő falujába. Jó, hát Názáret nem a szülő faluja volt, de hát ott nevelkedett azért föl. Hazalátogatott gyermekkora helyszínére a faluba, ahol a gyerekkora eltelt és fölnevelkedett. És aztán Jézus az ő szokása szerint így írja a Szentíró, hogy természetes az, hogy ment az Isten tiszteletre. Ott a zsinagógában tartották az Isten tiszteletet, mert Jézus járt templomba. Ez természetes volt a számára, mint ahogy a kortársak számára is. Több oka is volt, hogy nagy figyelemmel fogadják őt, hiszen már megelőzte a híre. Máshol zsinagógákban már tanított, és ezért elterjedt a híre, hogy íme egy fiatal és bölcs ember. Ez a kettő nem nagyon szokott együtt csatangolni, hogy fiatal és bölcs, de hát Istentől áldott emberekkel ez is előfordulhat. Nos, a falu szülötte, vagyis hát aki ott nevelkedett, hazamegy, egy kis karrier után az utcán megcsodálják, háta mögött meghatódva súgják, hogy látod, ő az. Hát mint minden faluba nagyjából így történt. Természetesen az Isten tiszteleten feltűnik a jelenléte, hát a híres ember hazajött és bejött a zsinagógába. Csodákról is hoztak hírt a hírhozók, és most mindenki a szeme sarkából Jézust figyeli a híresség felé. Aki elfogadja a kihívást, föláll. Ezzel jelzi, hogy szentírást akar olvasni. Nyújtják is felé a tekercset az ottani rendnek megfelelően. Nem véletlen, hogy Ézsaiás tekercset nyújtották felé, mert Ézsaiás könyve tartalmazza a legtöbb messiási proféciát, a messiási ígéreteket. Lobogó lánggal égett az emberek szívébe a messiási várakozás, és most megjött a híres ember, aki mondjuk így fölkészült a pályájára, na most ő mit fog szólni? Tehát Ézsaiás könyvét nyújtották felé, és mondom, ez jelzi ezt a nagy várakozást. A tekercset Jézus nem véletlenül nyitja úgy ki, ahogy, hanem rákeres, szándékosan nyitja ki, és a ráfigyelők tekintetek keresztüzében egyszerűen bejelenti, hogy ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Mert ezt olvasta föl Ézsaiástól, a 61. fejezet, ezt olvasta Ézsaiástól. Az Úr lelke van én rajtam. Most gondoljátok bele, hogy ott áll az a fiatalember a názáreti zsinagógában, ahol mindenki ismeri őt, nem tudjuk, hogy József él, nem él, ezt nem tudjuk, hát Mária nyilván ott van, az ő féltestvérei nyilván ott vannak, az utcabeliek, meg a szomszéd utcabeliek, az egész Názáret ott van a zsinagógában. És egy fiatalember azt mondja, hogy ma teljesedett be az írás a fületek hallatára, ez, hogy az Úr lelke van én rajtam, mivel messiássá tett engem, ez, hogy felkent engem, az azt jelenti, hogy messiássá tett engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, a vakok szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem a kegyelmi esztendőt. Hogy van még egy kegyelmi év. Ez a szám, hogy egy, ez természetesen a végtelennel azonos lehet, de nyilvánvaló, hogy itt behatárolt a kegyelmi esztendő. Hirdessem az Úr kedves esztendejét, vagyis egy olyan időszakot, amikor még a megtérésre mód és lehetőség van. Ezt felolvassa a fiatalember, a názáreti Jézus, és a ráfüggesztett tekintetek keresztüzében elhangzik a férfias kijelentése, hogy ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Mi lehet a hangsúlyos a 21. században, advent első vasárnapján mindebből? Ott a folytatás az, hogy a názáretiek nem fogadják el, de a mai napra ez a rész, ez a folytatás nincs kiírva, itt most azzal a résszel nem is foglalkozunk. Itt megállunk az, hogy ma teljesedett be az írás a fületek hallatára, mondja magára nézve a názáreti Jézus, az Isten fia, mi megváltunk. És akkor mi föltehetjük a kérdést magunknak, hogy mi lehet a hangsúlyos a 21. században, advent első vasárnapján 2011-ben. Mert hát megint itt van az adventi koszorú. Szép nagy koszorút kaptunk ajándékba. A reménység lángja meggyulladt, az első gyertya meggyulladt. Majd folytatás következik, második, harmadik, negyedik. És lassan a szeretteink felé fordulunk, és sóhajtunk egyet, hogy de jó lenne okosabbnak lenni. De jó lenne, ha szebb adventünk lenne, mint ahogy eleddig. Vagy ha szép karácsonyunk lenne. Nem egyszerűen a hóeséstől, hanem a szívünk számára, a lelkünk számára, a szeretteink számára, hogyha szép karácsonyunk lenne. Annyira kellene már a lélek emelő ünnep. Ebben a hideg, rideg, veszekedős, cirkuszos világban, ebben a zaklatott világban, ebben az agyon gyűrött, agyon sebzett, sok sebből vérző világban annyira kellene a karácsonyi béke, annyira kellene már az Isten gyógyító mosolya. Olyan sok a seb, olyan sok a fájdalom, mérhetetlen mennyiségű a könny, annyira kellene már egy boldog adventi időszak és egy még boldogabb karácsony. Jöhetne már Jézus közénk is, ahogy megérkezett a názáreti zsinagógába. Jöhetne ő hazánkba, házunkba és szívünkbe, mert óriási itt a hiány, óriási a lelki hiány szegény hazánkban. De nagy a lelki deficit a házunkban is, és ugye de sokszor fáj a kongó ürességtől a szívünk, mert borzalmas a lelki szegénység. Mert kimondhatatlanul elegünk van a demokrácia hisztérikus világából, elegünk van a rabló világbankból, meg a forint elleni eszetlen támadásokból, meg a deviza kölcsönös hírekből, meg a kilakoltatással fenyegető híresztelésekből. Elegünk van abból, hogy a nyugdíjasoknak rettegniük kelljen, és hogy féltenünk kell a gyermekeink jövendőjét. Elegünk van a kiszolgáltatottságból, a rohanó benzinárakból, a veszekedős szomszédokból, az eszelős autósokból, az egymást elgázolókból, mindenből elegünk van. És elegünk van a magányból, a betegségből, elegünk van. És vágyunk arra, hogy váljon már egyszer szebbé ez a világ, ha lehet legalább egy éjszakára, ha lehet legalább egy szent éjszakára, egyszer ragyogjon Isten szeretetének oly sugárzása, ami a boldogság élményét megadja számunkra, mert csak hírből, vagy talán úgy sem ismerjük a boldogságot. Jaj, de szomorú vagyok, mondta egy olyan körülbelül 50 éves körüli hölgy nemrégen egy esküvő után. Ahogy álltunk a templomajtóban, ahogy mentek ki az esküvőn résztvevők, egymás után mondották, hogy sok boldogságot, sok, hát ez a gépies. És a hölgy keserű hangon azt mondta mellettem, hogy tudja, nekem egy is elég lett volna, de nem tudom mi az. Nos hát igen, olyan sok a bánat, a könny, a lélekfájdalom, hogy felsírunk, gyere már közénk, názáreti Jézus. Gyere hozzad el az Úr lelkét, mert a mi lelkünk fázik, a mi lelkünk magányos, a mi lelkünk sír, a mi lelkünk szorong, félünk mi mindentől, gyere már közénk, názáreti Jézus. Átütő erővel szólaljon már meg egyszer végre köztünk a jó hír, hogy ne csak vallásos frázis legyen. Üsse át szívünk falát, és jusson be ide a lelkünk közepébe. Nagyon jó, hogy Jézus visszament a Názáretbe, gyermekkora helyszínére, és felolvasta az Ézsajási idézetet, hogy bejelentse érkezését a történelem színpadára. Első lépés volt ez a Golgotai kereszt felé, de nekünk is annyira kellene az evangélium, a jó hír, mint nyári szárasság idején az üdítő víz, vagy mint vetés után az áztató eső. Nagyon kellene evangélium a lelki szegényeknek, mert nagyon sok a lelki szegény. Egy nagyon beteg országban élünk, ahol már a gyerekek késelik egymást, tizenévesek verik holtra, félholtra egymást. Képernyőn láthattátok többen talán, amikor a megbilincselt kisiskolást nem tudom melyik faluba elvezették. Nekünk, szegény magyar hazánknak nagyon kellene már Jézus, mert nagyon kellene a szabadulás a szorongás rabszolgaságából. Nagyon kellene már, hogy milliók szeme megnyíljon. Beteg a hazánk, nagyon beteg, ahol anya képes hűtő ládába tenni kis csecsemőjét, s a férje találja meg. Hová süllyed ez az ország? Hová romlunk már tovább? Amikor unoka képes, hallottátok gondolom, a nagyapát megfojtani azért a vacak pénzért, mert nem adta oda a pénzt az unokájának. És ez az unoka egy 30 éves nő volt. Hová süllyed már ez az ország? Gondoljátok, hogy jól van ez így? Gondoljátok, hogy nem kellene egy szellemi forradalom ebben az országban? Nem utcákon kellene lövöldözni, mint az egyiptomiak, nem erről van szó, hanem arról a lelki, szellemi forradalomról van szó, aminélkül ez az ország el fog pusztulni. Ha már mondom, tizenévesek megkéselik egymást, és amikor megkérdezi a kihallgató rendőr, azt mondja, hogy megérdemelte. Ha már odáig jutottunk, hogy 30 éves nőunoka nagyapját megfojtja. Ó Jézus, gyere már közénk, mert itt nagyon nagy baj van ebben az országban. Mert higgyétek el, egészen más lenne a mi hazánk, ha Jézust beengednénk a jó hírrel, az evangéliummal, a bűnbocsánat jó hírével, a szabadulás ajándékával, egészen más lenne, még a nemzetünk egészségi állapota is, egészen más lenne a hangulat, egészen más lenne, ha beengednénk Jézust a házunkba, az otthonunkba, ha beengednénk Jézust oda, hova is, a szívünkbe. Mert igazából itt kezdődik a probléma, más lenne a szívünk. Én kispont vagyok, a hazámért nem sokat tehetek, egyet. Hálát adok, hogy a mostani vezetőink szeretnék beengedni Jézust a hazánkba, de hazánkba Jézus a szíveken keresztül érkezik. De a szívem, Jézus érkezik a szívembe, beengedhetem a szívembe, mert hozta az evangéliumot, Isten szeretetének a jó hírét, a szabadulás evangéliumát, a bűnbocsánatot hozta, hozta a lelki látást azoknak, akik sokat szenvedtek már az életben, és mindenkinek. Jézus jönni akar a szívünkbe, és akkor mi vagyunk a híd, vagy mi lennénk a híd, ha beengedtük Jézust a szívünkbe, akkor mi lennénk a híd, egészen más lehetne még a mi életünk is, és talán nekünk kellene híddá lenni, akin keresztül Jézus érkezik a hazánkba és a házunkba, de előbb érkeznie kell a szívünkbe. Ő mondta, ma beteljesedett ez az írás a fületek hallatára, és akik most itt vagytok, ő szólít meg titeket, hogy engedjétek be a szívetekbe, és aztán tovább kell adni, tovább másoknak, házunkban, hazánkban, ő mondta, hogy beteljesedett az írás, csak egy apró kérdés van még, a szíveden kívül, vagy belül van ez a Jézus, hol van Jézus, az életedben belül, vagy kívül, tudsz róla, vagy beszélsz vele? Ez az egyetlen kérdés. Hát így adjon Isten áldott adventet, új egyházi esztendőt, hogy Jézus megérkezett a szívünkbe, az életünkbe, és rajtunk keresztül hazánkba, házunkba, rajtunk keresztül. Rajta már nem múlik, rajtunk múlik. Ő már itt van, kopogtat a szívünk ajtaján, rajtunk múlik. És akkor mégis azt mondjuk, hogy Istenünk, kérjük a Szentlélek segítségét, hogy áldott advent legyen, és áldott új esztendő, egyházi új esztendő, ahol betölthetjük küldetésünket, az Úr Jézus Krisztus szeretetét, üzenetét, szándékát tovább adhatjuk. Ez már rajtunk múlik. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, szent lelkedet kérjük fiad nevében, hogy megértsük a küldetésünket. Kérünk, hogy költözz a mi szívünkbe, hogy így tudjuk a küldetésünket betölteni, hiszen sónak küldtél bennünket, így tudhassuk ízesíteni az életet. Kérünk téged, hogy hallgass meg minket, a te szent lelkeddel segíts meg, hogy átélhessük, mit jelent, amikor te belépsz az életünkbe. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.